Adél Csárból kértük el. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Vételtechnikai Szakosztályának, Kádár TV Szakosztályának és Média Klubjának a mai közös rendezvényét most Zoomon keresztül, vagy később YouTube-on keresztül visszanézi. A mai előadásunk az igen csak aktuális témáról fog szólni, nevezetesen az interneten elkövetett csalásokról. Ennek a mai előadásnak három előadója lesz, Dr. Darabos Zoltán, Horváth Imre és Fülöp Tamás, és az előadás címe internetes csalás áldozata vagyok, voltam, leszek. Ez egy önvédelmi oktatás az internetes vételtechnikába. Ezek után Zoli, tiétek a szó.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a egybegyűlteket és a jövőbeli nézőket, és akkor megpróbálkozunk egy megosztással, egy diavetítéssel. Köszönöm egy megosztással. Előttem az a szóval, hogy megpróbáljuk.
Csalás áldozatai
lettünk?
Most igen, látunk.
Próbáljam meg én megosztani, és akkor lapozok?
Alapvetően szépen internetes csalás, ugye? Először is szeretném ezt a reklámoldal értesíteni, vagy elmondani, hogy aki érdeklődik a szakosztályi eseményekről, előadásokról, vagy ez előadással kapcsolatban írni szeretne, az ezekben e-mail címekre tudna írni, érdeklődni, stb. Úgyhogy ezt mindenki megtalálja az előadás elején és a végén. Mit értünk csalás alatt? Tehát ugye nagyon gyakran van az, főleg internet vonatkozásában és a sajtó vonatkozásában, hogy mindenki beszél mindenféle dologról, de végül is nincsen precízen meghatározva, úgy, ahogy a műszaki életben szokás, hogy miről is beszélünk. Tehát a csalásnak a tényállása az ugye az alábbi lényeges megközelítéseket tartalmazza, tehát jogtalan haszonszerzés, egyszer a cél, jogtalan haszonszerzés, tévedésbe kell ejteni valakit, vagy tévedésben kell tartani, és kárt kell okozni. Tehát itt vannak feltételek, jogtalan legyen a haszonszerzés, ugye, hogy a bankok haszonszerzés céljából fektetik ebbe a pénzünket, például, vagy ugye jogtalan vagy sem, hogy ezt eldöntik aztán a jogászok. De hogy az internetes csalási folyamatban ki hol helyezkedik el, és ki a tévedésbe ejtő, ki az, akit abban tartanak, ki az, akinek kárt okoznak, ez mind meghatározza azt, hogy mik a következmények. Most általában a súlyosságtól függően a szabadságvesztés mértékét szeretik ugye jobban így emlegetni. A 2 évig, 3 évig, 5 évig, és akkor most lapozom, 2 évtől 8 évig, 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. És hát ugye ez csak a büntetőjogi következmény, mert utána még fölmerül az is, hogy a kárt ugye meg kell téríteni egy polgári perben, ha képes arra a károkozó, hogy ezt megtérítse. A értelmezéssel kapcsolatban ajánlom figyelmetek be ezt a büntetőjog.info weboldalt, ahonnan ezt az összefoglalást én is vettem. Tévedésbejtés vagy tévedésben tartás esetén ugye itt van egy olyan fogalom, hogy téves képzeteket hozunk létre, hogy létre az elkövető téves képzeteket. És nem kell, hogy ez gondolatos legyen, hanem csak egyszerűen eltereljük a valóságra a figyelmét az illetőnek. Illetve tévedésben tartjuk, hogy nincs szerepe a kialakulásban, hanem már tévedésben van az illető, és ezeket kihasználjuk. Vagy erre mind lesznek példák a később. Nem csak nem mi használjuk, hanem az elkövető használjuk. Ha nézzük meg az informatikai és a vételtechnikai fogalmak szerint, ugye egy távközlési kapcsolatban, egy kommunikációban van egy információs forrás, van egy vezető. Na most a forrásokat én itt felsoroltam, hogy e-mail, SMS, beszédhívás, videóhívás, weboldal, mint ilyen fő források, amikkel kapcsolatba kerülünk, így a hétköznapi életben, és ahol fenyegetve is vagyunk. Az információs vezető pedig a jellegzetessége. Itt mutatom, hogy emberrel áll az információs forrás kapcsolatban, tehát van egy élő ember, tehát nem robot, vagy valami szoftver, aki a folyamat végén van, hanem egy élő ember van, aki olvas, aki beszél, aki intézkedik. És attól függően, hogy piros vagy kék, vagy sötét itt ez a weboldalét, mutatja azt, hogy a kezdeményezés az honnan történt. Ha piros, akkor ez a kezdeményezés ezekben a csaló esetekben tipikusan a csaló oldaláról, az elkövető oldaláról indul. A weboldalakon való mászkálásnál viszont nagyon gyakran az ember böngészik a weben, és ide-oda tekereg, és akkor szépen az ő kezdeményezésére igazából rákerül egy olyan helyre, ahol aztán sikerül őt becsapni. Ember-ember kapcsolatról van itt szó tulajdonképpen. A gépek, szoftverek csak informatikai eszközök, de a vételi oldalon ember, aki értelmez, és a csaló oldalon, az elkövető oldalon egy ember dolgozza ki ezeket, tehát azért is hivatkoztam itt az elején, hogy igazán akkor leszünk veszélybe, hogyha egy embernél sokkal okosabb mesterséges intelligencia fog kidolgozni különböző csalási módszereket, annak az ellenszerét megtalálni sokkal nehezebb lesz. Mi a célja ennek a csalási tevékenységnek? Hát ugye haszonszerzés a célja mindenképpen. Milyen módon? Hát vagy úgy, hogy a megszerzett adatokat, ami a csalás révén birtokba kerül, azt értékesítik, vagy a megszerzett adatok birtokában valami egyéb előnyhöz jutnak, és itt a leggyakoribb, hogy az adat birtokában pénzügyi műveleteket próbálnak meg végigvezetni, oly módon, hogy tipikusan a illető pénzügyi forrásait megcsapolják. Átutalás végrehajtás a bankszámláról. Ez a legegyszerűbb és leggyakoribb fő cél. Én egy esetben raktam ide egy olyan levelet, ami angolul és magyarul van meg, hát nem azért, hogy most elolvassuk az előadás során. Ez is $500 befizetése esetén el lehet kerülni azokat a fenyegetéseket, ami a levélben van. A levél érkezik az én e-mail címembe, itt fönt mutatom, és közli velem az elkövető, hogy egy rossz hírt kell megosztanom velem, fizessek neki $500, és minden félével el kell fenyegetni, egészen odáig, hogy a pornónéz és közben videókat készített rólam, és ezeket bemutatják az orgazmusomat a neten, közzétetik mindenféle fórumon, hogyha nem fizetek. Tehát ő azt is tudja, hogy én pornót nézek, és hogy én ezt komolyan is veszem, amit ő ír. Továbbá bejelenti, hogy könnyen be tud jelentkezni az e-mailembe, minden fiókomba, és akkor onnan tud tevékenykedni. Érdemes majd elolvasnotok a magyarul ezeket a dolgokat, amiket itt írokat. És ugye, ha megnézzük, hogy mi a csuda van itt mögött a figyelmeztetés mögött, akkor látjuk, hogy a levél szövege figyelmeztetés, meghekkeltem és elloptam az információt, ugye jó information lenne, hogyha helyesen lenne, de tipikus ezekben a Isten tudja honnan származó levelekben, hogy tele vannak helyesírási hibákkal, tehát angolul sem tudnak helyesen írni, és ez gyakori figyelemfelhívó tényező, hogy figyeljünk oda, hogyha tele van helyesírási hibákkal, akkor az nagy valószínűséggel csaló. Mi látszik itt tulajdonképpen, hogy ki az, aki itt a feladó, ki áll az egész tevékenység mögött, nem tudom, hogy itt ezt aztán látjuk-e. Igen. Meglepő a levélben, hogy a levél feladója is Zoltán darabos, és a címzetje is Zoltán darabos. Ezzel akarja bizonyítani, hogy ő az én nevembe képes saját magamnak levelet feladni, de ez nincs egy ilyen információ hamisítás, mert valójában nem az én postafiókomból lett ez a levél közben. Nézzük meg egy következő, szintén fenyegető levél, ami arra próbálja rávenni a gyerekorvosokat, hogy mivel gyermekpornográfiát követtek el, ezért 72 órán belül válaszoljanak e-mailben részletes magyarázattal, és akkor utána majd megbeszélik, hogy mennyit hova fizetnek, hogy ugye ne legyen ebből feljelentés, országos rendőr, főkapitány, stb. Figyelmeztetésével. Működik ez a fenyegető levél. És ugye ez van, hogy a budapestpolis.hu1@gmail.com-ról van a feladás. Tehát ez nagyon érdekes, mert ez ugye egy egyszerű gmailes postafiók, ahonnan ez ugye feladó fel van indítva. És úgy nyitották ezt a postafiókot, hogy budapestpolis.hu1. Tehát, hogy ilyen, mintha olyan lenne, hogy a rendőrségtől jönne, eléje írták a rendőrség, és rendőrség, no reply, stb. Ő válaszra menne a válasz, hogyha írnak valamit, és itt van ez az előző csatorna. Egy másik ugyanilyen típusú fenyegető levél, exhibicionista a gyermekpornográfia, melyikor a pénzbírság 37 millió forint, és így tovább, és akkor nevek vannak benne, ugyanaz a rendőrfőkapitány, stb., és akkor egy idő után majd lesz megegyezés, hogyha ha felmentenek, ha fizetek, akkor ez alól a fenyegetés alól. Ugye itt látszik a levél belsejében úgy jutunk be, hogy a levelet IML formátumban lementjük, aztán utána szövegszerkesztővel ezt az IML formátumot, például a Total Commander F3 parancsával megnyitjuk, akkor látjuk a belsejében, ugye angolul, hogy ki volt a feladó, honnan jött a levél, hogyan van tulajdonképpen eltakarva az eredeti cím, és így tovább. És szakember ezen elvadászhat, és meg kiderített, hogy végül is aztán a levél honnan érkezett. Itt látjuk azt, hogy Google fiókból küldték, messze nem a rendőrségtől, hanem itt mutatja, hogy honnan milyen fiókból lett feladva ez a fenyegető levél, a online levelező rendszerén keresztül jutott el hozzánk a mi e-mail címünkre. Ezekben a csalólevelekben, amit itt majd néhány oldalon mutatok több száz darabot, tipikus az, hogy mindenféle linkeket helyeznek el. Például ez a csomagja kézbesítésre vár, vagy DHL csomagja érkezett című fenyegetés, ez egy olyan struktúrában működik, hogy emlékeztet arra, hogy itt szállítási költséget kellene fizetni. Van egy csomag, ami még hasonlíthat is egy magyar posta csomagszámra. Egy minimális összeg 805 forint szállítási költség, és az alábbi gombon kövessem a csomagot. Ha a köléje megyek az egére, a levélben ennek a linknek, ami itt van, akkor megjelenik egy ilyen cím, ami nagyon érdekes cím, mert még ilyen hú is van benne, meg lehetne benne még akár magyar posta is, húpó, magyar posta, húpó, utalás, meg ilyesmi. Tehát valóságban egy innen jött erről a lényeg vonás AI, mint mesterséges intelligencia.com-ra. Tehát van egy ilyen domain név, amiről ezt most hozták ezeket a leveleket, ami arra próbál rávenni, hogy ezen a linken egy fizető oldalra vigyen rá, és az adatokat ellopja a fizetésére. Első tartalomban nézzük azt meg, hogy itt van ez a bizonyos ai.com.hu, ami kijön a egér rámutatásakor, és ezen egy olyan szöveg van kiírva, hogy kövessen csomagját, és ez ide visz át erre a szerverre egy ilyen alcímre. És ott történik az én kezelése. Mint felhasználónak a kezelése. Itt van egy másik. MKB fiók jelszava nagyon gyorsan lejár, ugye nagyon jó, hogy a fiók jelszavát meg tudjuk kísérni. Mert akkor az illető csaló hozzájut a fiók jelszavókhoz, és akkor ő szabadon vadászhat ezek után, átveszi az irányítást a fiók fölött, és dolgozik utána a fiókunkkal. Bekéri ugye a régi jelszót, új jelszót, és így tovább. Ez is egy ilyen valid from pmk.hu, ez a című nevű domain névről jön. Nem is tudom, mi ez a című domain név, mint kiterjesztés. Tehát ez a kattintson ide, ez elvisz minket valahova a világba, egy ismeretlen helyre. És ott fognak minket megkezelni. Azt nézem, hogy van-e benne érdekesség, hát van, nézzük meg ezt a címzést, eleve a megszólítás, tisztelt ügyfelünk vesző. Ugye megszólítás után a magyar nyelvben nem teszünk veszőt, ez az angolra jellemző, hogy vesző van. Ez lehetséges, hogy ezt egy automata fordító fordítja, és a vesző marad benne, azt hiszem egy év van-e benne. MKBB NRT. Ilyen sincsen az MKBB NRT, nem? Tehát ez is egy nagyon érdekes, mert mi az az MKBB NRT? Ez se sikerült tökéletesen. Csaló szempontjából. Igen, kattintson ide, és a kattintson ide után látom, hol van ez itt az MKBB NRT felirat, itt van maga a levél tartalom, és hol van a linken. Azt keresem itt a linket, mivel visszalapozok egyet. Ez a Valid from PMK címjé, ezt nem adtuk ide ki Imre.
Nem tudok hozzá,
nem adtuk ki. Viszont a feladója az látszik, hogy Budapest MKB felirattal jön a levél, de mögötte ez a Telegram kukat infoalerts.com van. Igen, ez éppen meg is jelenik ott a frontban, mint ilyen riasztó információ, tehát alert szót, azt szokták az emberek már tudni. És a Budapest MKB-ből pedig örülnek, ha éppen véletlenül MKB számlájuk van. Nekem például nincsen, de azért megkaptuk ezt mi is. Tehát életlenszerűen megkapják ezt különböző bankokra, amik Magyarországon előfordul. Következő fizesse be számláját egyszerűen egy kattintással, ez vízügy, vagy mi akar ez lenni, MVM számla befizetés, azonnali bankkártyás befizetéshez, hát 1300 forint nem probléma, ezt ugye befizetjük, mert hát nem fogunk egy ilyen kis összeggel vacakolni. MVM Next Energia Kereskedelmi DRT. nem tudják feldolgozni, hogyha válaszolunk rá, jön ide hozzá, itt a link, forevryasapacademy.com, stb. Stb. Tehát megint minket vár valahol egy domain néven egy szerver, és utána ezt a fizetést le fogja kezelni, és el fogja lopni a bankkártya információinkat jó esetben, rosszabb esetben még a hozzáférést a fiókunkhoz is. Belső tartalom, ugye vannak itt kódolt tartalmak is, innen jön az a Redcast Slotrendémről, ez ugye ott kint van szabadon, és a fizes most felirat az pedig le van titkosítva, igaz? Ezt mutatott itt, nem mindig olvasható a belső tartalom, úgy van megcsinálva, hogy ez már el legyen fölítve. Tehát e-maileken keresztül érkeznek különböző keresések. Ezeknek tipikusan valamilyen befizetésre próbálnak rávenni, bankszámlához való adatgyűjtéssel, vagy pedig fenyegetéssel átutalásra próbálnak rávenni. Én küldték meg gyermekpornó ügyben ezeket a gyermekorvosoknak, azért a gyermekorvosok listájához nagyon könnyen hozzá lehet férni az interneten, ugyanígy például a könyvelők listájához is nagyon könnyen hozzá lehet férni. Gyermekorvosok mobiliai számítógépei vannak bizony felvételek, beteg gyerekekről, képek, a fertőzésről, stb. És így módon ez a fenyegetés még úgy reálisan is hathat, hogy húha, mert hogy tényleg elkövettem ezt a gyermekpornográfiát, ha már így a rendőrség fenyeget. Következő lépés lenne a telefonos csalás, ami élő beszéd kapcsolattal történik. Ilyenkor, ugye talán ismert előttetek, hogy van az unokázós csalás, amikor az unokát kell megmenteni, mert balesetet szenvedett, és akkor fizetni kell valakinek, hogy elhozza az autóját, vagy az unokát elvigye orvoshoz, és így tovább, és az öregeket szokták ezzel lenyúlni. Ön a telefonos csalásnak egy új elterjedési formája, amikor banki információkat próbálnak hozzáférni, aki egy konkrét esetet ezt nem tudom itt játszani.
Nem
egy nézőt behallatszik-e. Itt van egy beszélő, aki elmondja, hogy hogy történt. Nézzük lejátszani. Nem valamit, de mindjárt bejátszunk ezt a hangfelvételt egy mobilról. Van egy telefon kapcsolat, ami vagy IP-n keresztüli, vagy régi telefon, vagy mobilhálózat, vagy telefon és alkalmazásban mindjárt fel az illetőt, az átvertet.
A mobiltelefon számomon fölhívott egy nő, hogy most észleli, hogy a bankszám a számomról egymás után 3x20 eurót leemeltek. Meglepődtem kicsit, mert eddig bennünket nem ért soha ilyen támadást, bár az ismeretségi körömben az előző időszakban több ilyen internetes támadásról hallottam. Megkérdeztem a nőtől, hogy és melyik bankszámla számon érintően történt a pénzleemelése. Mert meglepődött, mert nyilván nem is számított erre a kérdése, és azt mondta, hogy tartsa a vonalat, majd kapcsolja a főnökét. Később egy férfi ember vette át a telefont, és ő is elkezdte mondani, hogy most látja, hogy Peskeméten lép be valaki, és közben emeli a pénzt. És ő már elkezdte győztetni arról, hogy töltsette a telefonomba egy internetes alkalmazást, mert az OTP most adott ki egy alkalmazást, amivel állandóan tudom követni a pénzeim sorsát. Ezen szépen elcsodálkoztam, mert van személyes akkor személyesban három napjáról nem tájékoztatottál minket. És akkor változatlan még nem tudtál megválaszolni azt a kérdést, hogy melyik van számunkat, de vállalkozó vagyok, van vállalkozás is, és vezetek OTP-nél bankszámlát, több vállalkozás, illetve magánemberként is van ott bankszámla számunk. És azért már kezdtem én is kételkedni a dologban, hogy biztos ez valami csalás. Aztán megint újabb kapcsolás, azt kapcsoltak egy, és már nem ére, nem emlékszem, de Pán Kovács Dávid között be az illető, és azt mondta, hogy ő az OTP biztonság technikai osztályvezetője. Hát ezt még éppen nem tudtam ellenőrizni se, hogy létezik-e ilyen vagy nem. És ő eljött arról fogadni, hogy milyen operációs rendszer van a telefonomon, hogy androidos vagy iOS-os. Hát én nem vagyok műszaki szakember, fogalmam nincs. De akkor már tényleg azt mondtam, hogy ezekkel nem hallgatok, és nem fogok letölteni semmit. Egy-két egyedül nem is tudom, hogy kell letölteni. Mondták, hogy ők majd segítenek. Na mindegy, akkor egyszerűen kulturáltan nem tudtam tőlük elbúcsúzni, úgyhogy fogtam, letettem a telefont. Szóval még ezt mobiltelefon számomon történt ez a hívás, de utána még láttam, hogy próbáltak a városvonalon is felérni. Hát összön nem vettem fel a telefont, hanem az OTP-nél üzenetben bejelentettem, illetve először megkérdeztem a személyes bankárunkat. Ő is azt mondta, hogy a mai napon már több ilyen bejelentés érkezett, csalók, ne hallgassunk rájuk, semmi nem történt a bankszámla számunkat, meg is értem, és szerencsére tényleg megvan a pénzünk. Az OTP aztán megválaszolta ezt a levelet, ő is biztos többen mutat arról, hogy ezek csalók
el. Jó, köszönöm. Tehát ez ugye egy megtörtént eset. Még amit tudok az ügyről, hogy az is elhangzott, hogy milyen összegben szoktak utalni erről a számról, erről a bankszámla számról, és milyen időpontokban. Tehát készül már fel a csaló arra, hogy amennyiben hozzáfér a számlához, akkor hasonló időpontban hasonló összegeket utaljon, hogy átverje a védelmi mechanizmusát a banknak, ami ugye figyeli ezeket a megkülönböztető eseményeket vagy körülményeket. Nézzük meg az SMS csalásnak az ideit. Egy időben végigjött egy olyan SMS hullám, ami különböző csomagküldő szolgálatokhoz kapcsolódott. Itt, amit látok ezen az ábrán, ez egy DHL-re hivatkozó SMS, ami jön egy 33-as körzetszámról, és ez már eleve gyanús egyébként. Azt hiszem, lehet, hogy Brazília ez a 33-as körzetszám. És a DHL által kiszállítandó csomagra hivatkozik, hogy azzal valami probléma. Ha megnézzük ezt a domain nevet, ami itt van, akkor ez nem DHL-é ez a domain név, hanem ezt valami egyéb szervezet hozta létre, és a DHL honlapján is megtaláljuk, hogy mi az ő hivatalos címe, és hogy bizony a nevével visszaértek. Tehát DHL terül a megjelenés, az illető azt hiszi, hogy a DHL-hez közel van ennek a SMS-nek. Sok ember vár igazából DHL-től csomagot, és hogyha 10 000 embernek kiküldik, és csak 2 vár, és egyet átvernek, akkor már az megtérül bőségesen a egy csomagnak az ügye. Hogyha ezt a csomag, ezt a nevet, ami itt ebben a linkben van, beírjuk egy böngészőbe, itt éppen egy Chrome-ban, akkor kiad egy figyelmeztetés, hogy vigyázzat, ez megtévesztő webhely megnyitására készül. Ugyanis az történik, hogy vannak olyan bejelentő oldalak, ahol ezeket a megtévesztő domain neveket be lehet jelenteni, amiket a jobb böngészők állandóan figyelnek, és töltenek le, hogy vajon az illető felhasználó a számítógép előtt az egy ilyen oldalt nyit meg, vagy sem. Természetesen a figyelmeztetés ellenére is meg lehet nyitni. Visszamennék még ide az SMS-hez. Az SMS vevő rendszere az Androidnak az olyan, hogy beleír egy ilyen szöveget, itt láttátok fölül, hogy ez az üzenet egy nem mentett számról érkezett, tehát nem a mindjöntékenben szereplő számról, óvakodjon az SMS-ben és más módon történő adathalászattól. Hát ezt nem szokták az emberek komolyan venni, mert ugye nem csak a névjegyzékben lévő számokról szoktuk SMS-t kapni. Tehát van figyelmeztetés is a böngészőben, hogy mi a helyzet. És ugye miért kell a módszerekkel valahogy tisztába? Ez már Tamás? Ez már Tamás fegyület. Miért kell ismernünk ezeket a módszereket, hogy átvennek minket, és akkor Török Tamás kollégának átadom a szót.
Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Hát miért is kell ismerni? Azért, mert amit ismerünk, azon nem tudnak átverni, ugyanis itt kezd afelé haladni a dolog, hogy a mesterséges intelligencia harca a természetes intelligencia hiányával. Amit az Uli említett, a unokázós csalás, konkrétan valami rendőrségi sajtótájékoztatón hangzott el egy pár hónappal ezelőtt, hogy unokázós csalással átvertek egy olyan nénit, és pénzt vittek el tőle, akinek nem is volt unokája. Tehát azért erősen oda kell figyelni arra, hogy mit akarnak velünk megetetni. Aki ilyen hiszékeny, az szerintem aránylag reménytelen eset, és igen könnyű nagyon sok embert átverni. Ezért fontos az, hogy az ilyen hasonló előadásokat nagyon sokan olvassák, lássák, és tanuljanak belőle inkább más kárából, mint sajátjukból. Lapoznál egyet, légy szíves. De hát én is bemutatok egy pár nagyon népszerű csalást, a népszerű nyilván idézőjelben. Tehát gyakran előfordul, hogyha valaki árul valamilyen termékét, megújt ruháját, bármit, a Facebook marketplace-en, jófogászó, meg bármilyen hasonló oldalon, igen gyorsan jelentkezik egy vevő. Ja, és közben tudom, hogy elnézést, én konkrét képernyőképeket azért nem raktam ki, mert ezek élő valós esetekből számolnak, és valamiféle tisztoktatási kötelezettségem azért van, tehát minden név nélkül fog menni. Jelentkezik egy vevő. A vevő megírja az eladónak, hogy neki kell ez a termék, ő már át is utalta nem csak a pénzt, hanem a szállítási költséget is, és küld e-mailben valamilyen linket, ami hasonlít az előbb bemutatott linkekre, tehát valamilyen kutárték oldalának a nevére hasonlít, de nem az, hanem valami hamisított link, ahol meg fog jelenni a kutár cégnek egy az eredeti oldalára kísértetésre hasonlító oldal. A jelenlegi verzióban úgy működik, hogy választjuk ki a bankunkat, és adjuk meg a bankkártya számunkat, hogy megkaphassuk a pénzt. Na most itt kell az embereknek, mindenkinek pontosan tudnia azt, hogy a bankkártya szám megadásával nem tudunk pénzt kapni, az a bankszámla számunkat kell megadni. Jó, ilyenkor azt sem, hogy itt meg van már egy információja, de nagyon sok emberet összekeveri, és azt hiszi, hogy a bankkártya szám megadásával tud pénzt kapni, megérkezzen az a vevő által kifizetett pénz. Ha ezt elhitte és kiválasztja a bankját, akkor a kiválasztott bankra, bank weboldalára igen hasonlító oldal jó esélyen tök ugyanolyan fog megjelenni, csak fönt az URL-ben lesz eltérés, ugyanúgy az ez mutatta, és itt szépen be fogja kérni a bankkártya adatainkat, tehát bankkártya számot, lejárati időt, a kártya rész nevet, és a hátoldalról a CVC kódot, azt a 3-4 kódot, és már meg is van neki a bankkártya adatunk. És mit fog ezzel csinálni? Hát nyilván elkezd vele vásárolni, tehát valamilyen vagy terméket vesz, vagy valamilyen módon saját magának átküldi bankkártya használatával a pénzt. Nagyon sok bankszámban most már például, amit én használok, az is a telefonos applikáción keresztül engedélyezteti ezeket a költéseket, hogy gyakorlatilag minden esetben ez egy igen jó védelem arra, hogy hogy tudtunk nélkül ne lehessen pénzt levenni a bankkártyánkról. Mert az egy nagyon fontos dolog, tudatosítani kell az átlag emberrel, hogy a bankszámla meg a bankkártya között lényeges különbség van. Valaki, tehát amennyire nem tudják ezt az emberek, ezt egy bankos mesélte nekem, hogy egy néni, egy idős néni üdvfizetés követő napon oda ment a bankhoz, az utcára néző terminálból kivette bankkártyával a komplet nyugdíját, bement és befizette, és a bankos ő csodálkozott, hogy ezt most miért kellett, megkérdezte, és a néni azt mondta, hogy hát azért, mert ő nem mérzi a pénzét biztonságban ott kint az utcán, inkább behozta a bankba, hogy ott legyen. Tehát gyakorlatilag a tudatlanság, tehát a pénzügyi, meg a informatikán alapuló banki rendszerek működésének megértésével jelentős problémák vannak. Ezeket mindenkinek kéne ismerni ezzel az alapszinten, és akkor jelentősen lecsökkenni az átverések mennyisége. Tegnap láttam egy statisztikát, az első negyed évben Magyarországon több mint 3 milliárd forintot vittek el ilyen internetes csalásokra. Hát azért az nem kevés pénz. Kapincs el egyet, légy szíves. Ez egy tök más téma. A romantikus csalás, ebből két verzió van, ugye nyilván négy verzió, meg férfi verzió. Új verzió, és konkrétan rendőrségi ügyekben, több rendőrségi ügyben dolgoztam, ahol ez megtörtént, tehát ez nem egy ilyen kamumese, annyira nem kamumese, hogy az amerikai követség magyar nyelvű oldalán külön figyelmeztetés van arra, hogy ezeknek nem szabad bedőlni. Tehát csinálnak a Facebookon különböző profilokat, jóképű 40-es katonatisztek, hogy nem, 60 pluszos idős hölgyekbe beleszeretnek valahogyan a Facebookon keresztül. Ez egy ilyen hosszabb pszichológiai mutatvány az egész, tehát több hetes vagy esetleg több hónapos beszélgetés során a hölgy meggyőződik róla, hogy szüksége van az amerikai tisztnek rá, gyakorlatilag beleszeret, és onnantól kezdve bármilyen mesével ki lehet tőle pénzt szedni. Volt olyan ügyfél, akivel elhitette az amerikai tiszt, hogy a repülőgép anyahajója a Csepeli Szabad kikötőben horgonyolt. A méreteket megnézik, hogy szorgítva, tehát a anyahajóra föl lehetne tenni kompletten a szabad kikötőt, tehát sokkal vonulva, tehát az annyival nagyobb. Ő például egy olyan szöveggel vert, tehát hogy küldött neki egy ajándékot, valami ajándékcsomagot, de nem mondja meg, hogy minden meglepetés. És akkor elkezdte jönni az e-mailek a hölgynek, hogy a Hollandiában megállították a határon, mert vámot kell fizetni, mit tudom én, 100 eurót, utána az osztrák határon 200 eurót, utána mit tudom én, a Szlovákiában, hogy átkeveredett ez a képzeletbeli csomag ott is, és az lett a vége, hogy ja, meg minden vízumra, meg útlevélre, meg repülőjegyre, meg mindenféle mesékkel kérnek pénzeket. A rekord, amit én tapasztaltam, jó, ez egy vidéki városban egy idős orvosnő volt az áldozat, és engem arra kértek meg, hogy írjak valami anyagot, ami alapján elhiszi, hogy ez egy csalás. Ott a hölgy önként és dololva ennek a csalónak átutalt 110 millió forintot apránként. 110 millió forintot. Tehát pénzként, mesékkel, mindenféle mesékkel. Nagyon sokan bedőlnek. Volt olyan idős hölgy is, amelyik a mindenféle provident, meg ilyen kölcsönöket vett fel, és két amerikai katonának küldözgette a pénzt. Tehát egyszerűen én nem is értem, hogy ezt hogyan lehet ennek bedőlni, de hát nyilván aki ezt elköveti, az azért csinálja, mert tudja, hogy működik, de előbb-utóbb bedől egy-két olyan ember, vagy 8-10, akitől apró pénzeket, kisebb-nagyobb összegeket el lehet vinni. Kérlek egy kapcsolatást. Ugyanennek a férfi verziója, mostanában orosz és ukrán bombacsajok, 20 éves, jó kinéző csajok keresnek meg 50-es pasikat, hogy ő menekülne a háborúból innen-onnan, meg jó kinéző afrikai néger csajok is szoktak, hogy az ő országában most polgárháborúban is szeretne eljönni, és gyakorlatilag a repülő jegyért cserébe saját magát megígéri örök szerelem meg társai, elküldi az ember a repülőjét, akkor lehet, hogy még van egy-két próbálkozás arra, hogy hogy ilyen költség, olyan költség vízumútlevél társai, de itt is azért egy pár millió forintot ki lehet pattintani az árulatból, hogyha kellően hitékeny. Jó, kérlek szépen egy kaptalást. Telefonos Bonti sem ezt az Zoli már mondta, ennek van egy olyan verziója is, hogy utaljuk át a pénzünket egy biztonságos bankszámlára. Tehát ugyanez, hogy banki embernek adja ki magát, meggyőzi az áldozatot, hogy veszélyben van a pénze, és a biztonságos bankszámla, az nyilván a csalónak a bankszámlája, és ebben az esetben a bank semmiféle összeget nem térít vissza, mert önként utalták az ember a csaló bankszámlájára a pénzt. Tehát itt kialakulóban van egy olyan elválasztó, egy határ a visszatérített, meg a nem visszatérített tárok között, hogyha károsult önként utalja át, önként adja meg a bankkártya adatait, vagy önként ad belépési kódot, meg ilyesmit a csalónak, akkor a bank nem fogja visszautalni a pénzt. Viszont dolgoztam olyan ügyben is, ahol tudtam bizonyítani, hogy a hölgynek úgy vitték el 58 millió forintját, hogy feltörték a gépét. Ez a klasszikus SMS, tehát bocsánat, színkártya cserés támadás, ami úgy működik, hogy hozzájut az adatainkhoz, meg a mondjuk egy keyloggerrel, tehát egy lényegfüzet naplózással meg tudja a belépési kódjainkat, a gépükről megszerzi a kicsi KFT vagy a magánszemélynek a személyes adatait, és akkor bevallad a mobil szolgáltatóhoz, bejelenti, hogy elromlott a színkártya, itt a megbízás, hogy a tulajdonos nevében eljárhatok, és kér egy új színkártyát. Ennek két egyenes következménye van. Egyik az, hogy hozzá fognak érkezni a banki SMS-ek, a másik pedig az, hogy az áldozatnak elmúlik a telefonja, nem tud rajta telefonálni. Mindentől kezdve még a bankos sem tudja főhívni, hogy baj van, főleg ha nincsen volt vezetékes telefonja. Ezért van az, hogy az utóbbi egy évben nagyon megszigorították a színkártya cserénél a személyes jelenlétet, tehát magánszemély csak személyesen tud új színkártyát kérni, cégnél meg nagyon durva meghatalmazásokat kell, mert nyilván egy nemzetközi cég ügyvezetője nem fog sorban állni a Vodafonnál, abban biztos vagyok, de nagyon kemény meghatalmazásokat kell vinni, és a bankok emiatt preferálják a banki alkalmazás használatát azért, mert ha a telefonomra föl van telepítve egy banki alkalmazás, és ellopják a színkártyámat, lecserélik, akkor még a banki alkalmazás az én telefonom marad, és az alkalmazás az wifi-n is tud kommunikálni a bankkal, tehát hozzám jönnek a jelzések a különböző utalási kísérletekről, és a színkártya csere teljes mértékben hatástalan. Sok ember, aki fél az informatikától, vagy nem akarja megtanulni, vagy nem képes, az jól szereti az SMS-t, mert egyszerűbb kellene, mint egy banki alkalmazás, de a bankoknak ez az irány, hogy banki alkalmazás legyen, és nem SMS-ben küldött biztonsági kód, mert sokkal nehezebb. Tehát ahhoz hozzá kell jutni az áldozat telefonjához is, és ezzel gyakorlatilag megvalósul a klasszikus kétfaktoros azonosítás, aminek az az alapja, hogy két különböző eszközön kommunikálunk, tehát még a számítógépen megnyitottam a banki weboldalt, és a telefonomra jön valamilyen azonosító kód. Ezért veszélyes az, hogy a telefonom bankolok, és akkor ugyanaz olyan az azonosító kód, mert ha odaítok a telefonomhoz, akkor a két faktoros azonosítás gyakorlatilag ki van elérve, tehát a lényege veszik el, hogyha mind a kettő információ ugyanarra az eszközre jön. Kérek egy lapozást! Jó, ez is konkrét eset. Elég gyakran előfordul Facebookon, hogy a legújabb Samsung vagy iPhone csúcstelefont valamiféle akciót hirdette 2-3-4 euróért árulják. Azt mondják, hogy van, mit tudom én, 100 darab is kapodjál, mert el fog fogyni. Egyébként ez is egy tipikus jellemzője a internetes csalásoknak, hogy hirdetik az embert, ne legyen ideje gondolkodni. Gyönyörűen lemegy a folyamat, le is emelik azt a 2 eurót, vagy 3-at, vagy akármennyit, csak a bankkártya adatainkat azt a csalónak az oldalán adtuk meg, amelyik persze hasonlít valamilyen webáruháló oldalára, és pár perc múlva ez az ember is megdöbbenve tapasztalta, hogy leugrott 50 ezer forint a bankkártyájáról, ami bankkártyás vásárlás címén. Például azt jól tudni, hogy a Revolutra vagy egyéb ilyen számlára feltöltött pénzt, az is bankkártyás vásárlásként működik technikailag, de rá tudok tölteni mindenféle külföldi számlákra pénzt. Ennek az embernek az volt a mázli, hogy a napi limitje 50 ezer forintra volt beállítva, és másnap bement a banka és letiltatta a kártyáját. Jó, lapozzunk egyet. Színcsen és támadásra, erről már azért beszéltem, van egy sajtóhívás elnézést. Tehát a személyes adat, új színkártya, és akkor a színkártya használatával gyönyörűen ki tudja fosztani a bankszámlát. Olyat is láttam konkrétan, hogy az áldozatnak a lekötését feltörte, meg volt egy alszámlája, ami direkt azért volt, hogy ne lehessen kártyás fizetésre hozzáférni, ami átvezette az összeget, és ilyen 40-50 milliókat szoktak elvinni ilyen mutatványnál. Nem véletlen az, hogy általában azoknál próbálkoznak be, aki vagy házat akar venni, tehát hívzett, hogy házat vegyen, valószínűleg nagyobb mennyiségű készpénz van, vagy valamilyen lefutott hirdetésből látod, hogy házat adott el, vagy ingatlant adott el, ahol jó eséllyel nagyobb összegű készpénz található. Ennek volt egy alverziója régebben, hogy hirdettek ilyen olcsóban, tehát ilyen kétharmadáron lakásokat, és az volt a mese, hogy most külföldön van, de átküldi a képeket, és akkor valamilyen dumával is arról lesz megint a program a következő oldalon is szó, elért egy programtelepítést, amivel hozzáfért a számítógépéhez, és onnantól kezdve ügyesen végig tudta csinálni ezt az egész sztorit, amit elmeséltem. Kérek egy kapintást. Ez a programtelepítés elérése. Például van az Edidex nevű program, ami távoli elérést biztosít a gépünkre, vagy arra, aki költette meg beengedélyezte. Ezt különböző szövegekkel szokták elérni. Egy idős bácsi esetén például fölhívta valaki telefonon valami mesével, most már nem tudom mi volt, de borzasztó rossz magyarsággal alig volt érthető, és ott ilyen kommunikációs problémák voltak, és akkor nagy nehezen kidadogta a csaló, hogy hát tud egy nagyon jó fordító programot, ami élőszöveget fordít magyar élőszövegre, és azt mondja, úgy hívják, hogy Edidesk, és föltelepítette a bácsival, onnantól kezdve persze mindjárt kiválóan beszélt magyarul, mert hát nyilván ez a szuper fordító program, ez lefordította, és az tőle is elvitt 10 milliós nagyságrendben pénzt. Ennek az ügynek az volt a csavarja, hogy a telefontam a mobilszám még élt, amikor a bácsi felismert, hogy ellopták. Fölhívta az embert, és nagyon határozottan követelte tőle, hogy azonnal utalja vissza a pénzt, amire azt mondta az ember, hogy oké, rendben van, vissza tudja utalni, de ehhez föl kell tenni az Edidesket a mobiltelefonjára is. És akkor ott elvitték 2 millió forintot. Szóval. Nagyon meggyőzően, nagyon durván, nagyon határozottan tudják ezeket elérni. És ha jól látom a képet, akkor Zoli jön megint a lapon.
Igen. Hát itt adtunk egy listát, hogy hogyan védekezzünk ilyen esetekben. Van egy római kettő. Ezeket lehet, hogy érintettük már. Tamás, te is tegyél hozzá, hogyha van valami a kételkedés. Tehát, hogyha
mink... kételkedés meg a sürgetés. A sürgetés az legyen gyanús. Ez a harmadikon nálad, de nem kell azonnal dönteni.
Nem kell azonnal dönteni, ez nagyon...
Hát én átírnám arra, hogy nem szabad azonnal dönteni.
Igen. Tehát, hogyha érkezik valami szokatlan információ hozzánk, ami bármivel vonatkozik, volt egy eset, hogy egy SMS-t kapott valaki a feleségétől, hogy azonnal gyere értem, balesetért, stb., és mellette feküdt az ágyba. Tehát olyan szintre jutott ez, hogy más nevében is tudnak már SMS-t küldeni, ha az illetőnek a száma íródik ki, és elcsalják otthonról, vagy pedig belehúzzák valami olyanba, hogy pénzt kell fizessen, hogy a baleset, az orvos, a szállítás, a kocsi, a nem tudom én micsoda megtörténjen. Ha nem fekszik mellette az ágyban, lehet, hogy el is kezdett volna az éjszaka közepén akciózni. És egy ilyen
állapotban... Ez a unokázó családnak egy alverziója.
Igen, tehát egy stresszes helyzetben nagyon könnyen irányíthatóvá válunk. Éppen most volt egy hipnózis sor, egy előadás, dendégiben még a neten megtalálható, ami azt mutatja, hogy nem kell hipnotizálni azokat az embereket, akik stresszben vannak, vagy teljesen szépen irányíthatóvá válteszik saját magukat.
Igen.
Ez a tárcámla dolog, ez azért érdekes, hogy a bankokon belül van arra lehetőség, hogy gyakorlatilag ingyenesen egy tárcámlát lehet nyitni, bankon belül erre ingyen lehet áttenni pénzt, és hogyha ehhez kártyát veszünk, és ezen keresztül forgalmazunk, akkor számítógép mellett ülve bizonyos összegeket a lekötésből vagy a főszámla erre átteszünk, és akkor limitáltuk már azt, hogy ezt a számlát ilyen módon tudják kiüríteni.
Van olyan bankkártya, bocsánat, én még közbeszólok, most nem mondom meg melyik banknál, ahol létre lehet hozni egyszer használatos virtuális kártyát. Az itt van a kártyám, meg van a kártyaszámom, hogy minden lejárati idő TVC-kód, és az első használat után megszűnik. Nagyon alkalmas arra, hogy ismeretlenül interneten vásároljunk, mert egyszerűen megszűnik, hiába rossz helyen adtam meg, akkor se tudnak további pénzeket lenni.
Igen, igen. Tehát a bankoknál az egy gyakorlat, hogy bizonyos nem minden összegnél, és ráadásul be is állítható az ügyfél által, nem minden összegnél kér még applikáción keresztüli azonosító kódos beküldést, vagy SMS azonosító kódot, vagy ilyesmit, hanem kisebb összegeket simán átenged egy ilyen szűrőn, és akkor kisebb összegekbe fogják leemelgetni szépen napi limitig a kártyákkal a pénzt. A napi limit az egy következő, tehát ugye a napi limit az a bankot kötelezi. Ha a napi limitnél többet emelnek te bármilyen módon, akkor az ugye a bankára. Tehát itt megint meg lehet fogni ezzel a napi limittel, állítsunk be limitet.
És kezdjünk el gyanakodni, hogyha túlépte valamiért a limitet, mert nem, a követően nem bíztük túl.
Igen.
Jó,
különböző limiteket tudunk beállítani internetes vásárlásra, kártyás vásárlásra, banki, tehát hogyha bemegy valaki a nevünkbe, előadja magát, és hogyha minden tud róluk, akkor csak különösen nehéz eljárás után tud a napi limit fölé menni, tehát az még egy külön feltörés lehet. Csak ismert alkalmazásokat töltjük le megbízható helyről, ugye ez könnyű mondani, de hát azért ha nagyobb alkalmazásokat használjuk, videónézegető rengeteg van, de akkor használjuk a VLC-t például, ami világszerte elterjedt, az kevesebb az esélye, hogy azt valami csalóhelyről fogjuk letölteni. Figyeljük meg a forgalmi adatainkat, tehát, hogy ugye, ha benne vannak már a mobilunkban vagy a gépünkben, akkor ugye olyankor is adatforgalom van, amikor egyébként nem használjuk a gépet. Ez egész nagy méretű lehet. Figyeljünk erre, hogyha felugranak ezek az adatforgalmi mutatói. SMS linkekre ne klikkeljük. Tehát ugye látjuk, hogy SMS-ben rengeteg ilyen csaló klikkelhető URL jön, ami olyan helyekre visz, ami utána már csak rajtunk múlik, vagy a gyereken, vagy a feleségünkön, hogy meddig nyomja tovább, és mit ad be. E-mailszámot ellenőrizzük. Ugye nem várunk Burkina Faso-ból SMS például. Tehát, ha nem üzletelünk ezzel az országgal, akkor onnan nem fogunk SMS-t kapni. Tehát eleve már gyanús, már felejtős. Ilyen szűrőket is beállíthatunk mobilunkon, de hát ránézünk és látjuk, hogy nem várunk onnan esélyt. Bankszámla ügyben azonnal tisztjuk le a bankszámlát és tegyünk írásban bejelentést a legrövidebb idő alatt. Erre kötelez minket a bankkártya szerződés. Nem tudom, Tamás, te tudod ezt, hogy mennyi ez az idő, mi az, hogy azonnal?
Nem tudom, de minden banknak van ilyen letöltött száma 024-ben és a telefonon hangfelvételen is lehet bejelentést tenni.
Igen, tehát ugye minél hamarabb, mert ugyanis, hogyha gondatlanul járunk el, akkor a banknak még nagyobb kárt okozunk, nem csak a milyenket fogja megbukni, hanem másokét is, hogyha valami új jelenség.
Egy bizonyos bankok elvárnak ilyenkor egy rendőrségi feljelentést, tehát először be kell balazni a rendőrségre és azzal bemenni. Nem tudom pontosan, még de hallottam már ilyet is.
Jó, majd mutatok, erre lesz még itt adat. Forduljunk végérzető testülethez, bírósághoz, tehát hogyha a bank elutasítja a követelésünket, akkor azért menjünk tovább, mert vannak nyelhető helyzetek. Jelszavaink hosszúak legyenek, módosított szöveg, félmondatok, ha fel is írjuk emlékeztetőnek valahol jelszót, egyet egyben ne írjuk föl, végezzünk benne valami olyan módosítást, amit tudunk, hogy mi mit módosítottunk a jelszóban. De nagyon gyakran az emberek mindenféle petlibe, vagy módszerbe, mit tudom én, hova fölírnak mindenféle dolgot, és azt egyet egyben viszik. Római 2. Ne bízzuk el magunkat, mert a csaló okosabb, mint mi. Tehát a csaló olyan helyzetben visz be bennünket, főleg a face-to-face vagy betétsávban elkövetett interaktív csalásokban, ami, mint láttuk a hölgybeszélőnél, ugye kapcsolom a főnököt, kapcsolom a biztonsági igazgatót, nem tudom én, hátul nagy teremzaj, mind ilyen ügyeket intéznek, mindenki, igen, segítünk a számláján, megmentjük a pénzét, csak többi a háttérbe ezt hallatszik, és akkor én nekem is pont most segítenek. Tehát most viszek be abban a helyzetben, hogy kétségbe esek, és akkor szépen olyanokat tegyek, amit egyébként nem tették meg. Ez az egyéb módszer, amikor a linkeken, e-maileken nézegetjük, hogy mi van, megfigyeljük az URL-eket, mi van mögötte, levő kérdés. Ez sem mindig vezet eredményre, mert vannak olyan levélkonstrukciók, ahol ez már nem jelenik meg. Tehát nem nincs ilyen megjelenő érték például. Vagy éppen az jelenik meg, ami mögött van az igazi elvet. A hamisított oldal néha jobb, mint az eredeti. Tehát, hogyha például nézek egy OTP oldalt, mire bejelentkezek, mire nem tudom én mi van, mindenfélét nyomkodni kell, és akkor megörülök, látom az OTP oldalt, de igazából tök könnyen tudok róla utalni, vagy megadni a kártyaszámomat, mert ott van a nagy gomb, hogy adjam meg az adataimat. És hogy ez az oldal részhelyzet miatt áll rendelkezésre, és stb. Akkor figyeljük meg a szövegezéseket, a jó helyesírás érték. Magyar nyelvnek köszönhetően a felnél csak mondjuk a Sri Lankai a jobb. A helyesírási hibákkal tele van hemzsegnek tulajdonképpen az ilyen csaló szövegek, tehát ott az már eleve felejtős. Tehát még nem tartanak azon a szinten, hogy egy magyar emberrel korrektúráztassák a szövegeket. Még nincs elég bevétel. Hivatalos oldalakban, levelekben tipikusan nincsen elírás, ebben induljunk ki. Ha itt hozzáfértek a fiókunkhoz, amit a Tamás is mondott esetet, csinkártyacsalással, mással, akkor tulajdonképpen pillanatok alatt mindent átállítanak. Leállíthatják az alkalmazásban vagy SMS-ben történő nyugtázást, a kódok küldését máshova irányíthatják, az SMS-eket, az e-maileket, stb. És teljesen magukra veszik a fióknak a kezelését. Mindeket tudnak állítani. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy bizonyítsuk meg az igazunkat, hogy mi is.
És van még egy nagy probléma, amit említettünk. Ugye amikor a valós bank fölhív, mit szokott csinálni? Itt is tudom, keresem, hogy azonosítsam, kérem a születési dátumát, meg az anyja nevét, igaz? Én mostanában már azt szoktam mondani a bankosnak, hogy nézze, itt kiírt egy számot, de ez nincs fel az oldalukon, láttam a mobil számról hívnak. Ő tudja, hogy én ki vagyok, én nem tudom, hogy ön kicsoda. Tehát valamilyen módon igazolja magát, mert ezzel rögtön elkezdenek kisztizni. Ilyenkor egy kompromisszumos megoldást szoktam ajánlani, mondjuk, hogy megmondom az anyám vezetik nevét, és vágja rá a kereszt nevét. Már megmondom a születési évemet, és mondja meg a hónapot, meg a napot. És akkor látom azt, hogy ismeri az adataimat, és mivel te már onnan megszerezte, akkor baj van. De ezt valahogy a bankoknak is meg kell most már módosítani ezt az eljárási rendet, mert szerintem heteken, hónapokon belül elő fog jönni egy ilyen jellegű csalás, hogy én vagyok a bank, és bekéri a személyes adataimat, megköszöni, mond valami teljesen irreleváns információt, megvannak az adataim, és a következő kanyarban már ennek ismeretében tud csalást indítani ellenem.
Igen, ilyennel én is találkoztam személy szerint, a Vodafone nevében hívtak föl, hogy a Vodafone a számla információ céljából egyezteti a személyes adatokat. És kérdezhetett mindenfélét, és amit eljutott már egy adott szintre, akkor mondtam, hogy ne haladjunk, de ez velük tartozik oda. Tehát megmondtam a cég nevét, a cégnek a címét, meg ilyesmi, nem változott semmi, és két a többivel megfelejtsen.
Arról is beszél, hogy cég esetén az ilyen adatokat ki tudja tenni a nyilvános cégjegyzékben. Tehát egy csomó adatot tud, és tudja azt a láthatót kelteni, hogy tényleg hivatassa a helyről telefonálni.
Igen. Jó. Nézzük tovább. túlidei bejelentés. Van egy olyan tervezet Magyarországban, hogy nemzeti, ráadásul kibervédelmi intézet, itt kutatunk róla egy néhány képet, ahol mindenféle csalási incidens, levelet, akciót be lehet jelenteni, van rá egy weboldal, amin keresztül tehetünk, itt van tárgy, üzenet, stb. És ezzel foglalkozni fognak ezen a szervezetnek a keretén belül. Tehát akkor még egyszer nemzeti kibervédelmi intézet, gov.hu a vége és MKI az eleje. Tehát tényleg megjegyezünk. Ezzel megkímélhetünk egy-két embert attól, hogy ő is csalás közelébe kerüljön, tehát az áldozat közelébe kerüljön. Ilyet akkor is érdemes tenni, hogy csak egyszerűen jót akarunk tenni az embertársainkkal. Itt van egy riasztás, ezt ugye nem fogjátok tudni így elolvasni, de majd, hogyha megnézitek letöltve, a hpr.hu honlapjára a PPT-ket le tudjátok tölteni, és meg tudjátok nézni meg itt van. Hogy ugye mutatja, hogy milyen Microsoft szolgáltatások mit érintettek, stb. És milyen kritikus kockázati besorolási hibák vannak most éppen, amiket az ügyfeleknek javítani kellene, frissítéssel ezzel hozzá.
Nyilván nem állatfelhasználó, hanem rendszergazdáknak.
Hát rendszergazdák, meg szakemberek, informatikusok, akik ezzel foglalkoznak. Azt látjuk, hogy ezek a sérülékenységek, mikor közkincsé válnak, vagy nyilvánosságra kerülnek, akkor általában a szoftverszállító cégek oldaláról ellenintézkedéseket váltanak ki, de ott van egy idő kapu, amin keresztül, amennyi ideig ezek a sérülékenységek mind fogadnak. De egy káros úsz beírt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak, bejelentette a panaszát, hogy őt átverték SMS-es csalással, és azt hiszem, hogy 1400 eurót, vagy mennyit leemeltek a számlájáról. Kisebb részletekben, hát ilyen választ kapott, köszönjük a megküldött információkat, szükséges intézkedéseket megkezdték, hivatkozással kapcsolatban, nem tájékoztatták róla, hogy mik ezek az intézkedések. Nem rendelkezik nyomozati jogkörrel, amennyiben feljelentést kíván tenni, forduljon a területének illetékes rendőrkapitánysághoz. Tehát akár egy telefonszám, amiről felhívtak, azt se fogja senki megmondani, mert csak a rendőrségnek fogják kiadni, hogy ki volt az a kamu személy, akinek a számáról felhívták az illetőt. Itt van egy károsult Tibor panasza jellegű levél. Újra beírta ennek a kibervédelemnek, hogy ismét kaptam egy felhívást, hogy problémák vannak a csomagjának a kezelésével, ugye itt már egy kicsit más a DHL-nek a fő domén neve. 1300 eurót már akkor lenyúltak a számláról, aztán bejelentést is tett, de senki nem foglalkozott vele, be akarta a rendőrségen keresztül jelenteni, mondták, menjen be a rendőrségre, 12. kerületbe írásba tegyék, tegyen feljelentést, és hogyha papírom majd megvan és iktatva van, akkor reklamálja azt a károsult, hogy forró nyomon, hogy indul nyomozás és kettelérés az ügyben. Tehát ugye informatikai környezetben itt olyan időkről van szó, ami megengedhetetlen, tehát ilyen utána már csak véletlenül múlik, hogy találnak-e bármit egy ilyen feljelentéssel, vagy pedig lezárják az ügyet. Köszönjük a figyelmet! Akkor kérlek benneteket, hogy ha van kérdés, hozzászólás, vélemény, akkor azokat tegyétek meg.